Jövendékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 32. Zsoltárunk első versét együtt. Elfoglalva énekeljük tovább ezt a Zsoltárt, a második, harmadik és negyedik verszakot.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt a Szent Háromság Egyisten beszédére, amint az most Mózes 5. könyve 9. fejezetéből, az első 12 versből hangzik hozzánk a következőképpen. Halld meg, Izrael! Te ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj, és birtokba vidd nálad nagyobb és erősebb népeket. Nagy városokat égbe nyúló erődökkel. Nagy és szálas népet, Anák fiakat, akikről magad is tudod, hogy ezt hallottad. Ki állhat meg az Anák fiak előtt? Tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. Ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. Amikor tehát előzi azokat előled Istened az Úr, ne gondolkozz így magadban. A magam igazságáért hozott be ide engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet. Ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az Úr. Nem a magad igazságáért és szíved egyenességéért mégy be oda, hogy birtokba vedd földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tudd meg azért, hogy nem a magad igazságáját adja neked birtokul azt a jó földet Istened az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Emlékezz rá, és el ne felejtsd, hogyan ingerelted haragra Istenedet az Urat a pusztában, attól kezdve, hogy kijöttél Egyiptomból, míg csak el nem jutottatok erre a helyre. Folytonosan lázadoztatok az Úr ellen. Már a Horeben felingereltétek az Urat. Akkor úgy megharagudott rátok az Úr, hogy el akart pusztítani benneteket. Amikor fölmentem a hegyre, hogy átvegyem a kőtáblákat, annak a szövetségnek a tábláit, amelyet az Úr kötött veletek, és a hegyen maradtam 40 nap és 40 éjjel, kenyeret nem ettem, és vizet nem ittam. Akkor átadta nekem az Úr az Isten ujjával írt 2 kőtáblát, és rajtuk voltak mindazok az igék, amelyeket elmondott nektek az Úr a hegyen, a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet. A 40 nap és 40 éjjel elteltével átadta nekem az Úr a 2 kőtáblát, a szövetség tábláit. Akkor ezt mondta nekem az Úr, indulj, és menj le innen hamar, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet parancsoltam nekik, és öntött bálványt készítettek maguknak. Most foglaljuk el a helyünket, és válaszoljunk imádságban Isten szavára. Édesatyánk, köszönjük, hogy megint eljött a vasárnap, szent napot, a nyugalom napja. Te magad is megpihentél a teremtés hajnalán, és nekünk is ajándékba adtad ezt a napot, hogy megálljunk előtted, és neked szenteljük ezt az időt. Köszönjük, hogy eljöhettünk szent házadba. Légy áldott a gyülekezet közösségéért. Köszönjük, hogy együtt imádkozhatunk, és együtt dicsérhetünk téged, aki mindig voltál, és mindig leszel. Jöjj most közel hozzánk, hogy megtisztítsd szívünket. Vedd el bűneink terhét rólunk. Taníts minket az igaz úton járni. a te igéd igazság. Ó, Úrunk, nagy-nagy szükségünk van bűnbocsátó kegyelmedre, hiszen mi is olyanok vagyunk, mint ez a nép, amelyről most itt olvastunk. Hányszor lázadtunk ellened, hányszor a magunk feje után mentünk, és megyünk talán még manapság is. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél nekünk szabadítónak. Köszönjük, hogy általa mégis megismerhetünk mi téged, közel kerülhetünk hozzád, személyes kapcsolatba veled, üdvösségünk lehet. Urunk, most is Jézus Krisztus szeretnénk látni lelki szemeinkkel. Kérünk, tedd valóságá az ő jelenlétét szent lelkeddel, és szólj hozzánk igédben. Táplálj minket hozzánk illő eledellel. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Isten üzenetének meghallgatására készülve a 165. dicséretünk első két verszakát énekeljük.
Isten igét olvasom Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 14. verstől a 18. verssel bezárólag. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeitek, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek, megkapják jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kenn meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, az idei év nagybőjtjének felén járunk, és van még 3 hetünk, addig, amíg a nagyheti passión át újra megéljük, hogy Jézus értünk, miattunk, és helyettünk halt meg a kereszten. Tehát nagy bőjben járunk, így nem véletlen, hogy a mai vasárnapon azzal foglalkozunk, hogy megvizsgáljuk, mit jelent a böjt. Vajon tudunk-e böjtölni, és mit jelent számunkra mindez a böjt? A böjt része egyházi tradíciónknak. Évente 2 alkalommal. Éppen akkor böjtölünk, amikor Isten 2 fontos ígéretét tölti be. Először adventben, a karácsonyt megelőzően, majd másodszor, a húsvét előtti 6 hétben. Tehát összesen 10 hetet egy évben. Ami valamivel kevesebb, mint 20%-a egy esztendőnek. Tovább gondolva, életünk idejének közel 1/5-éről van szó. Ha statisztikai értelemben veszünk egy átlagos életet, ami a 70-80 esztendő, akkor tudjuk, hogy annak 1/3 részét alvással töltjük el, iskolába is járunk körülbelül 17 évet, és ez a 17 év nagyjából annyi időt töltünk el tanulással, mint amennyi időt ad számunkra Isten évről évre, hogy böjtöljünk. Apró csúsztatással, de lényegi eltérés nélkül azt mondhatjuk, hogy majdnem annyi időt fordítunk az elménkre, mint amennyi időt Isten biztosít lelkünk és a vele való kapcsolatunk ápolására. Belegondoltunk mi már ebben? Hogy mit csinálunk az évente rendelkezésre álló időnk ezen nem is kevés részével? Vajon tényleg az odafelvalókkal foglalkozunk a böjti időszakban? Nincsen kétségem, kedves testvérek. A lehetőség adva van, de azt látom, hogy csak statisztikailag vagyunk ennyire vallásosak. Bár megpróbáljuk újra és újra megélni, hogy várakozunk és vágyakozunk Isten megszólítására, hogy megtisztuljunk. Azonban sokszor csak addig jutunk, hogy elmegyünk Isten házába. Egyébként ez sem kevés, mivel a tradíciónak, a közösségnek megtartó ereje van. Lehet személyes hitélményünkben, aktuális élethelyzetünkben nem tudunk odafigyelni, nem tudjuk teljesen odaszentelni magunkat Istenre, és arra, hogy megtudjuk, mi a célja velünk. De megláthatjuk és meghallhatjuk, hogy mások életében mit tesz a kegyelem Istene. Mert a kegyelem Istene olyan Isten, mely soha se lép gyíkra, csigára, soha egy föltámadt fűszára, a földön járó Isten lába, de vétkeinket eltapossa, mert vétkeinket megbocsátja, fogalmazta meg Zelk Zoltán. A böjt egy ilyen kegyelmi időszak, amikor újra és újra átélhetjük, hogy vétkeinket eltapossa, mert vétkeinket megbocsátja. Szembesülünk azzal, hogy életünk elhajlásai ellenére megtart a kegyelem Istene. Szembenézhetünk magunkkal és vele. A magunk helyzetével, hogy hol és miért vagyunk. Ha pedig meglátjuk, akkor észrevehetjük azt is, hogy akik körülöttünk vannak, akik a gyülekezetünkben vannak, azok esetleg hitük mélyebb rétegeiben járnak. És rajtuk keresztül kis tükröt kaphatunk. Megláthatjuk, hogy hogyan lehet böjtölni. A böjt felfedezéséhez nagyon érzékenynek kell lennünk. Ehhez az érzékenységhez 2 összetevőre van szükség. Az első így hangzik, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiteket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ahhoz, hogy megismerjük a valódi böjtöt, hogy valóban meglássuk a körülöttünk böjtölőket, először is egymásnak kell megbocsátanunk. Azt, hogy ezt mennyire tudatosítjuk magunkban, már egyáltalán nem lehet véletlenszerű. A bűneinkkel való megtisztulást éljük át újra és újra a böjtfői úrvacsorakor. A böjti időt tehát azzal kezdjük, hogy Isten elé visszük életünket, és kérjük, tisztítson meg bennünket. Adjon számunkra fehér ruhát. Feltéve, hogy valóban le tudjuk tenni azokat a bűnöket, amelyeket elévittünk. Ha van elég személyes meggyőződésünk hozzá, hogy elfogadjuk, ő elveszi a mi bűneinket. Ebbe beletartozik az is, hogy egymásnak bocsátunk meg. Mi emberek. Ha a közöttünk lévő kapcsolat helyreállt, akkor kezdődhet el az Istennel való kapcsolatunk helyreállítása is. A másik, amiről az ige itt is szól, az a külsőségekre vonatkozik. A böjtről gondolkodni ma igen sokszínűen lehet. Különféle teológiai irányok és kegyességi mozgalmak, ha nem is egymásnak ellentmondóan, de sokszor kínálnak fel olyan külsőségeket, amelyek a böjt eredeti értelmét finoman szólva módosítják, gyakorlatilag inkább képmutatóvá tesznek bennünket. Sokszor lehet hallani a legkülönfélébb böjtökről, így csokoládéböjtről, internetböjtről, alkoholböjtről vagy autósböjtről. Mindegyik lehet jó és lehet rossz is. Attól függően, hogy miként élünk velük. Az, hogy valamiről nem mondunk, az még nem feltétlenül böjt. Főleg, ha csak valami olyanról mondunk le, ami egyébként a kényelmünket szolgálja. Vajon a böjt abból állna, hogy kényelmünkről mondunk le? Egy szelet csokoládéról? Egy levél elolvasásáról? Esetleg a gépkocsink használatáról szólna? Ha szigorúan vesszük, akkor pontosan ezen külsőségekről beszélt itt Jézus a hegyi beszédben, azaz arról, hogy a lelkisége vesz el ennek a böjtnek. Amikor csak a formához ragaszkodunk, akkor ott elveszük a tartalom. Nem önmagától hatóan fontos annak ismételgetése, hogy ilyen vagy olyan böjtöt tartok most ebben az évben. Erről vagy arról mondok le. Pusztán formalitásokról beszélünk, bármelyik előbb említett úgynevezett böjti formát illetően. Hiszen olyan összetett szavak ezek, amelyeknek előtagja csokoládé, internet, autó, amelyekbe benne foglaltatik, hogy nem kívánunk egész böjtöt tartani, hanem csak részböjtöt. Kimondjuk nyíltan, hogy csak részint szeretnénk a kapcsolatunkat Istennel helyreállítani. Hozzá kell tenni azért, hogy a részben is benne lehet az egész. Nem szabad senkit sem elítélni, vagy megítélnünk, azért, mert ezt az utat választja. De a veszélyeire mindenképpen fel kell hívni a figyelmet. Mi lehet az a lelkiség, ami a böjtöt mégis böjté teszi? Erre a hegyi beszédnek a vonatkozó része adja talán a legjobb támpontot. Máté evangéliumának 6. fejezetében, pontosan az előbb felolvasott igeszakasz előtt találjuk az úri imádságot. A böjtöt az Isten felé fordulást teszi böjté. Az, ha valóban oda tudjuk magunkat szállni úgy, ahogyan imádkozni is szoktuk, legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod, Uram, az én életemben is. Hogy ne pusztán formalitásban álljon az életem, hanem Istentől kapott ajándékként tudjam elfogadni akaratát. Persze, Istennek van megengedő akarata, melyért számtalanszor esedezünk is. Legyen meg a te akaratod, Uram, az én életemben, de... És mindannyian be tudjuk fejezni, hogy mit szeretnénk. De ezzel a kis szóval hányszor is hányszor visszük félre magunkat, és az Istennel való kapcsolatunkat is. mert innentől kezdve rólunk, és nem az Istennel való kapcsolatunkról szól az elmélkedésünk, a böjtölésünk. Két szentírási példát szeretnék hozni arra, hogy mégis milyen a böjt. Az egyik az a bibliai történet, amelyet az Isten tisztelet elején hallhattunk, hogy miképpen kapta Mózes a törvénytáblákat. Mózes maga mondja el, hogy mielőtt megkapta volna a 10 parancsolatot, böjtölt 40 napon és 40 éjjel keresztül. Azaz arra szánta idejét és erejét, hogy megtisztítsa őt Isten, így töltve be azt a feladatát, amit akkor neki el kellett végeznie. Ez pedig nem volt más, mint a kijelentésnek, a 10 parancsolatnak az átvétele. Tehát Mózes elkészítette magát annak eredménye, hogy lett egy Isten élménye, egy személyes Isten élménye. Ennek a személyes Isten élménynek a következménye, hogy megkapja a kijelentést, megkapja azokat az igéket, amelyeket másoknak tovább kell adnia. Mindezt, amikor megkapja, akkor kap hozzá feladatot is. Azt a feladatot, hogy ismertesse meg Izrael fiaival a 10 parancsolatot. Óriási felelősséget és lelki erőt jelent mindez. A másik történet, egy új szövetségi történet, amit talán jobban ismerünk, amikor Jézus megkezdte nyilvános működését, akkor előtte böjtölt. Ez a történet megtalálható a Máté evangéliumának 4. fejezetében is. Hasonló módon írja le ott is a Szentíró a böjtöt, mint Mózes történetében. Ugyanúgy 40 napon és 40 éjjel át volt Jézus a pusztában. A különbség abban áll, hogy Jézust a böjtben háromszor is megkísértette a sátán. Jézus példát adott ebben is számunkra. Azaz sohasem szabad elfelejteni, hogy bár Istennel kívánunk lenni, hozzávisszük a lelkünket, mégis ebben az élethelyzetünkben is megkísértethetünk. Erre mondja egy francia közmondás, ha valaki nem akar látni, akkor azon a szemüveg sem segít. Azaz, a böjtben, amikor a legközelebb vagyunk Istennel, akkor is kísérthetőek vagyunk. Sokszor elfelejtjük ezt, és sokszor csak az Istenre figyelünk, ebbe próbálunk temeszkezni. Az előbb említett két történetben azonban két közös vonás is van. Az egyik az elcsendesedésé, a másik pedig a növekedésé. Az egyik dicséretünk szerzője így fogalmazta meg az elcsendesedést. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz. Az Úr rendelte kegyelemben, örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Az ének így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben. Értjük a szavak szintjén, azonban nem fogalmazta meg Neumark György, hogy mi is ez az időtartam. Mi is ez a kicsi csendben levés? Mert mindent hirtelen szeretnénk, mindent azonnal szeretnénk. Pedig van úgy, hogy hosszabb ideig kell böjtölnünk, amikor nem azonnal kapunk a kérdésünkre választ, amikor nem azonnal rendeződik el az Istennel való kapcsolatunk. Olyan a böjt, mint egyfajta kommunikációs szünet. Jól ismerhetik ezt a házaspárok, amikor valamiért kapcsolatukban egy ilyen kommunikációs vákum alakul ki. Bár értik a beszélgetést, értenek minden szót, mégsem hallják meg egymást. Mégis elbeszélnek egymással. Ilyenkor hatásos az odafelvalókkal való foglalkozás, az elcsendesedésé. Az, hogy ez mennyi ideig tart, nehéz korlátok közé szorítani. Hiszen Mózes történetéből tudjuk, hogy a böjtölés végén kijelentést, feladatot kapott egyszerre. Az elcsendesedés során az intenzív Isten kapcsolat új kihívások elé állít bennünket. Új feladatokat kapunk. Mózes esetében pontosan visszavezette népéhez azért, hogy tükrön állítson eléjük. Jézus böjtölése után pedig megkezdte nyilvános tanítói munkáját. Az elcsendesedésben, az Istennel való kapcsolatunkban rendezzünk életünk lelki részét, és ennek következményeként rendezhetjük a környezetünkkel való kapcsolatunkat is. Az igazi böjtnek az elcsendesedés mellett fontos része a növekedés. Olyan közelségbe kerül ilyenkor az egyén az Istennel, melynek hatása nyilvánvalóvá válik. Ezt nem lehet eltitkolni. A növekedésért azonban nagy árat kell fizetni. Sokáig láthatatlan ez a növekedés, csak ott szúnyad az emberben az Isten élmény, amely változtat rajta. Amikor pedig eljön az ideje, akkor rügyfakadás következik be, elkezd az ember az Istenhez fordulása folytán újra előre kapni, újra kinyílni. A növekedés fájdalmas, lemondással jár. Nem lehet megspórolni, nem lehet egyből a termést learatni. A növekedés fájdalma az új emberünk meghalása és az új emberünk megerősödése egyben. Ha jól belegondolunk, visszaemlékezünk gyermekkorunkra, akkor biztosan vannak olyan gyermekkori, fiatal, felnőttkori emlékeink, ami a növekedésünkre emlékeztet. Egy-egy átforgolódott nyugtalan éjszaka, egy-egy izomgörcsre, esetleg arra, ahogyan fájt a fogunk, mikor nőtt. Ezen fájdalmak ott és akkor szinte elviselhetetlenül jelentkeztek. A növekedésünk emléke van egy-egy ilyen, elraktározott fájdalom élményben. Kívülről figyelve, természetesen a szülő látja, és látta a mi szenvedésünket is. Azt, hogy hogyan növekedtünk, és hogyan harcoltunk meg ezért. Próbáltak is egy-egy vitamint, vagy bármi mást adni azért, hogy fájdalmunk elmúljon. Mégis ebben a növekedésben, ebben a képen benne van a böjtölésünk, a lelki növekedésünk képe is. Isten ugyanígy kísér bennünket, Isten ugyanúgy mellettünk van böjtölésünkkor, amikor így szembenézünk magunkkal. A böjtölésünkben vívott lelki kínlódásaink, növekedéseink megerősítenek bennünket. Van egy elmélkedés a tavaszról, amely következőképpen hangzik. Párizsban egy vakember táblát tett a nyakába, és úgy indult el útjára. A táblára ezt írta: tavasz van, és én vak vagyok. Ez az ember azt akarta elmondani, hogy ti, akik láttok, másképpen értelmezitek a tavaszt, mert be tudjátok fogadni szemeteken keresztül az élet megújulását. De én vak vagyok. Én nem tudom befogadni ezt a növekvő, gazdagodó életet, ami tavasszal megjelenik a szemeken keresztül. Vajon nem mindannyiunknak ezt kellene elmondani? Tavasz van, és én vak vagyok. Én nem tudom befogadni lelkembe az életnek ezt a lényegét, amit Isten elhozott. Keresztelő János azt mondta azoknak, akik hozzámentnek: én nem tudlak benneteket megújítani, én vízzel keresztellek, és lelketek mélyén nem tudom elérni azt, hogy megújuljatok. De utánam jön valaki, aki tűzzel és Szentlélekkel keresztel majd. Jön valaki, aki azt mondja: ember, én meg tudom tenni, hogy ami a természetben megtörténik, az megtörténjék a szívedben is. Az igazi böjt, ha csöndben tudunk maradni Istennel, és valóban az ő akaratát akarjuk keresni. Jutalma van ennek, Ez a jutalom pedig abban az ígéretben fogalmazta meg Jézus, ami a mai ige szakaszunk végén áll, bőtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ámen. A 475. dicséretünk első versét énekeljük, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Gondviselő jó atyánk vagy, látod a mi élethelyzetünket, látod azt, hogy mennyi minden foglalkoztat bennünket, látod azt, hogy mennyi minden van el a veled való kapcsolatunktól. Kérünk, hogy add meg ebben a bőti időszakban, hogy valóban hozzá tudjunk fordulni, valóban a veled való kapcsolatunkat tudjuk rendezni, hogy valóban el tudjunk csendesedni, és ebben a csendesedésben megtörténhessen az a csoda, hogy kijelented magad számunkra, kijelented magad a mi életünkben, feladatot adsz számunkra, és visszahelyezel bennünket abba a közösségbe, abba a millióbe, amelybe mindezt be kell töltenünk. Hálásak vagyunk azért, hogy mindez megtörténhet az életünkben. Hálásak vagyunk azért, hogy nem vetsz el bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy még tart ez a kegyelmi időszak. Kérünk, töltsd be így a mi életünket, hogy valóban kereshessük a te utadat, a te udattat megtalálva pedig betölthessük akaratodat. Azt is látod, hogy mi minden vonz el tőled, mi minden távolít és taszít, és mindez pedig belőlünk van, mindaz, ami bennünk van. Így kérünk, hogy hallgass meg azokat az imádságainkat is, amikben előd visszük mindazokat a problémáinkat, amelyek tőled távol visznek, amelyeket kísértésnek élünk meg. Vedd el tőlünk, hogy így, ezeket letéve, tudakozhassuk a te akaratodat. Kérünk, atyánk, hallgass meg a mi személyes, csöndben elmondott imádságainkat is. Köszönjük, hogy így lehettünk most, lehetünk együtt, és kérünk, hogy jöjj velünk így, kísérj el bennünket a következő héten is, őrizd meg bennünket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok.
Mi atyánk, aki mindenben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ami a szemében, úgy a földet is. Minden, ami tegyenünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És nem a minket sértésbe, de szabadíts meg minket az orosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten bűnbocsátó kegyelmére és szeretetére lehet válaszunk az adakozásunk is, így hirdetem azt az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetekre. Korintusiakhoz írott második levél 9. fejezetének 7. és 8. versei ezek. Hirdetem az adakozáshoz kapcsolódóan, hogy a perseink mellett ott van a diakónia feliratú perseink is. Most, ezen a mai vasárnapon és a következő vasárnapon ebbe a persejbe helyezhetjük bele azokat az adományainkat, melyeket a Gedeon Társaság tevékenységére szánunk. Akik itt voltak egy héttel ezelőtt az istentiszteleten, ők tudják, hogy a Gedeon Társaság két munkatársa vett itt velünk együtt részt az istentiszteleten, és utána egyikőjük beszámolt a tevékenységükről, arról, hogy hogyan és hol terjesztik Isten igéjét úgy, hogy bibliákat visznek. Ezt a szolgálatot támogathatjuk tehát az adományainkkal, a diakónia feliratú perselybe tegyük tehát bele most, illetve egy hét múlva vasárnap, és utána majd kivesszük és elküldjük ezt az összeget a Gedeon Társaságnak. Hirdetem azt, hogy most istentisztelet után rögtön imaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. Szeretettel várjuk a testvéreket a ránk következő hét alkalmaira is. Hétfő délután 4 órai kezdettel az ifjaknak lesz konfirmációi előkészítő. Szerdán 9 órától a nyugdíjas kör tagjai találkoznak, 10 órától babamama kör lesz, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliórát tartunk. Pénteken most, mivel ünnep lesz, március 15-e, ezért a felnőtt konfirmáció előkészítő alkalom elmarad kivételesen. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben két csoportban tartunk gyermekistentiszteletet, illetve pici babákkal itt a földszinten található babaszobában lehet a szülőknek televízión keresztül hallgatni az istentiszteletet. Várjuk a jelentkezőket még mindig a keresztkérdések kurzusra. Tudjuk, hogy ez a keresztkérdések kurzus 10 estéből, illetve egy hétvégéből álló sorozat, amely azt a cél szolgálja, hogy az Úr Jézus Krisztust megismerhessük, hozzá közelebb kerülhessünk. Minden este, minden alkalommal elhangzik egy-egy előadás, közös vacsorával kezdjük. Az előadás után pedig kis csoportban megbeszéljük a hallottakat. Jelentkezési lapot hátul a hirdető táblán találhatunk. Biztatok, bátorítok testvéreket itt közülünk, és aki még nem vett részt, hogy jöjjön, hadd kerülhessünk közelebb a mi Urunkhoz, illetve vigyük el ennek a lehetőségnek a hírét az ismerőseink közé is, és hívogassunk másokat is. Nyáron, ha Isten éltet bennünket, szeretnénk egy hetet újra eltölteni gyülekezeti többgenerációs táborban, csendes héten. Ennek a gyülekezeti tábornak a helyszíne most egy zempléni kicsi falu, melyet úgy hívnak, hogy Bózsva. Csodálatos környezetben van, hegyek veszik körül a kőbérc panziót, ahol lenne a szállásunk. Hordozzuk imádságban, és ez a legfontosabb, hogy hordozzuk imádságban a gyülekezeti táborunkat is. Már most imádkozzunk azért, hogy Urunk Istenünk szent lelk által legyen ott, hogy szólítson meg bennünket, hogy valóban meggazdagodhassunk általa. Most viszont szeretnénk egy néhány képet megmutatni a helyszínről, tehát erről a bizonyos kőbérc panzióról, ahol leszünk. Kicsit sketch csinálóul is, meg hogy lássuk, és azért is, mert igazából a szállás olyan, hogy a szállás minőséget illetően lehet azt mondani, hogy két kategória van. Van egy kőház, ahol a szobák úgy vannak kialakítva, hogy mindegyikhez tartozik fürdőszoba és mellékhelyiség, viszont a tábor másik részében faházak vannak, egy faházban kettő, illetve három szoba van, és ott nincs mindegyik szobához külön fürdőszoba, hanem az egy faháznak van egy fürdőszobája, illetve mellékhelyisége. Nyilván ez a különbség az árakban is jelentkezni fog, ezért is gondoltuk azt, hogy most megmutatjuk, hogy milyen is hát ez a bizonyos panzió. Most énekeljük a 274. dicséretünket mind a négy verszakával. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. És akkor most foglaljuk el a helyünket, és a már ígért ízelítőt tekintsük meg együtt.
Köszönjük szépen a türelmet, áldás, békesség, Isten veled, üdvözlőt, várjuk a jelentkezést.